Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki adásunk tartalmából. A pápa homíliája hamvazó szerdán. A nagy böjt kedvező időszak az Istenhez való visszatérésre. Ferenc pápa felhívása Ukrajna békéjéért a háború évfordulóján. Próbatétel. Janka Ferenc atya elmélkedése nagy böjt első vasárnapjára. A pápa homíliája hamvazó szerdán. A nagy böjt kedvező időszak az Istenhez való visszatérésre. Hamvazó szerdán délután a hagyományos stációs körmenetet, majd a szentmisét Ferenc pápa vezetésével Mauro Piacenza bíboros celebrálta az Aventinus dombon található Szent Szabina bazilikában. A hamu arra emlékeztet, hogy törékeny agyag vagyunk, nem a világi öröm számít, hanem Isten tekintete, figyelmeztetett a pápa homíliájában. Kedvező időszak a lényekhez való visszatérésre, az Istennel való kiengesztelődésre. Ez a nagy böjt, hangsúlyozta a pápa a Szent Szabina bazilikában a hamvazó szerdai szertartáson. A pápa részvételével Piacenza bíboros vezette hamvazó szerdán délután a hagyományos stációs körmenetet Szent Anselm bazilikában a bencés közösség és a hívek számára. A pápa a Szent Anselm templomban rövid imádságot tartott a jelenlévőkkel, majd a bíborosok, püspökök és a szerzetesek a Minden Szentek litániáját imádkozva bűnbánati körmenetben vonultak a Szent Szabina bazilikába, ahol Ferenc pápa vezetésével szentmisét mutatott be a fő penitenciárius bíboros, amely során elvégezték a hamvaszkodás szertartását. A 40 napos időszak kedvező arra, hogy emlékeztessen minket. A világot nem szabad a személyes szükségleteink szűk keretei közé szorítani, és arra, hogy visszaadjuk Istennek az első helyet az életben, ne csak az időnk töredékét. Továbbá arra, hogy fékezzük meg a napirendek diktatúráját, amely mindig tele van tennivalókkal, az egyre felszínesebb és hatalmasabb ego követeléseivel, és válasszuk azt, ami számít, buzdított a pápa. A kegyelem idejét nem szabad elvesztegetni, ajánlotta Ferenc pápa, hanem az adakozás, az ima és a böjt három nagyszerű módjának alkalmazásával töltsük be. Nem különleges rítusokról van szó, hanem olyan gesztusokról, amelyek a szív megújulását és mindig a lélek őszinteségét és a cselekedeteink összhangját fejezik ki.
L'elemosina non è un gesto rapido per pulirsi la coscienza. Ma è un toccare con le proprie mani e con le proprie lacrime le sofferenze dei poveri.
A jótékonykodás nem egy gyors gesztus a lelkiismeret megtisztítására, hanem a szegények szenvedésének megérintése saját kezünkkel és könnyeinkkel. Az ima nem egy megszokott rítus, hanem az igazság és a szeretet párbeszéde az atyával. A böjt nem egy egyszerű fogadalom, hanem egy erős gesztus, amely emlékezteti szívünket arra, hogy mi számít és mi múlandó. Gesztusaink és rítusaink azonban nagyon gyakran nem érintik meg az életet. Csak azért hajtjuk végre azokat, hogy mások megcsodáljanak minket, állapította meg a pápa. Emlékezzünk erre.
Ricordiamoci questo. Nella vita personale come nella vita della Chiesa non contano l'esteriorità, non contano i giudizi umani e il gradimento del mondo. Conta solo lo sguardo di Dio che vi legge l'amore e la verità.
A személyes életben, akár csak az egyház életében, a külsőségek, az emberi ítéletek és a világ jóváhagyása nem számít. csak Isten tekintete, aki a szeretetet és az igazságot értékeli bennünk. Isten tekintetében az adakozás, az ima és a böjt fejezik ki, hogy kik vagyunk valójában. Isten gyermekei és testvérek egymás között, és ezért együttérzést mutatunk a rászorulók iránt, vágyat arra, hogy találkozzunk az Atyával. Egyben egy spirituális edzőterem is, hogy lemondjunk a feleslegesről, és visszatérjünk igazi önmagunkhoz. A hamu emlékeztesse minket arra, hogy kik vagyunk és honnan jövünk, hogy az Úr az Isten, és mi az ő keze munkája vagyunk, hogy az övéi vagyunk, folytatta homíliáját Ferenc pápa.
E lui il creatore, mentre noi siamo fragili argilla che dalle sue mani viene plasmata.
Ő a teremtő, mi pedig törékeny agyag, amelyet az ő kezei formálnak. A földről jövünk, és szükségünk van a mennyre, az Úrra. Istennel feltámadunk hamvainkból, de nélküle por vagyunk. Mint gyengéd és irgalmas atya, Isten is éli a nagy böjtöt, mert vágyik ránk, vár ránk és várja visszatérésünket. Mindig arra biztat, hogy ne essünk kétségbe, még akkor sem, ha a gyengeségünk és bűnünk porába zuhanunk, mert tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk.
Riascoltiamo questo. Egli ricorda che siamo polvere. Dio lo sa. Noi invece spesso lo dimentichiamo.
Hallgassuk meg még egyszer. Tudja, hogy porból vagyunk. Isten tudja. Mi viszont sokszor megfeledkezünk róla, azt gondolva, hogy egyedül is boldogulunk, erősek, legyőzhetetlenek vagyunk nélküle, figyelmeztetett a pápa. Az élet ura húsvétjára való felkészülés N40 napja, emlékeztetett Ferenc pápa, tehát az igazság ideje, hogy levessük a hamisság és a képmutatás álarcait. Ez egy olyan időszak, amely kedvez annak, hogy emlékezzünk arra, ki a teremtő és ki a teremtmény, hogy megfosszuk magunkat attól a látszattól, hogy elegek vagyunk önmagunk számára, hogy elsők vagyunk az osztályban, és hogy azt gondoljuk képességeinkkel az élet főszereplői lehetünk, és átalakíthatjuk a minket körülvevő világot. Ha ráébredünk arra, hogy nem vagyunk elegek önmagunknak, akkor felfedezzük, hogy csak az Úrral és a másokkal való kapcsolatunknak köszönhetően létezünk. Életünk, amelyet Istentől és szüleinktől kaptunk, kapcsolat. Annak feltételezése, hogy egyedül mindent meg tudunk tenni, hamis. Az én bálványozás a pusztító, és a magány ketrecébe zár. Ezért a nagyböjt kedvező időszak az Istenhez és a testvérekhez való visszatérésre, és az individualizmus láncainak megszakítására is, zárta homíliáját Ferenc pápa hamvazó szerdán. A pápát Mauro Piacenza bíboros fő penitenciárius hamvazta meg, aki bemutatta a szentmisét és elvégezte a hamvazás szertartását. Ő vezette a Szent Anselm templomból a bűnbánati körmenetet. Számos hívő mellett bíborosok, érsekek, püspökök, a Szent Anselm kolostor bencés szerzetesei és a Szent Szabina bazilika domonkos atyái vettek részt a szertartáson a nagybőjti időszak lila színű liturgikus öltözetében. Nagybőjt a húsvétra felkészítő 40 napos előkészületi időszak hamvazó szerdán veszi kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hittük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására. A böjt célja az ember Isten előtt való megalázkodásának kifejezésre juttatása, valamint a lélek megtisztulása, megújulása. A proféták különösen is hangsúlyozták, hogy a külső, fizikai böjt egy belső megújulást kell, hogy szolgáljon, amelynek a felebaráti szeretet cselekedeteiben is meg kell nyilvánulnia. A böjti előírások a századok során enyhültek. A 11. századig olyannyira szigorú böjtöt tartottak, hogy késő délutánig semmit nem ettek. A böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. Napjainkban az egyház csak hamvazó szerdára és nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt a 18 és 60 év közötti hívek részére. E két napon és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem megtartásaként ne fogyasszanak húst, és a legfeljebb háromszori étkezés részeként csak egyszer lakjanak jól. A görög katolikus közösségekben hamvazó szerda előtti hétfőn kezdődik a nagybőjti időszak.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ferenc pápa felhívása Ukrajna békéért a háború évfordulóján. A szerdai katekézis követően a Szentatya külön felhívással fordult a nemzetek vezetőihez az ukrajnai invázió évfordulójának a közelettével. Kedves testvéreim! Február 24-én csütörtökön lesz egy éve annak, hogy ez a kegyetlen és abszolút háború elkezdődött. Szomorú egy évforduló. A halottak, sérültek, menekültek és földön futók száma, valamint a pusztulás, a gazdasági és társadalmi károk nagysága mind önmagáért beszél. Vajon az Úr meg tud-e bocsátani ennyi bűnt és erőszakot? Ő a béke istene. Maradjunk közel a sokat szenvedett ukrán néphez, amely továbbra is szenved. Kérdezzük meg magunktól, vajon mindent megtettünk-e a háború megfékezéséért? Tette fel a kérdést Ferenc pápa, majd a nemzetek vezetőihez fordult, hogy ténylegesen kötelezzék el magukat a konfliktus befejezése, a tűzszünet megkötése és a béketárgyalások megkezdése mellett. Romokra épített győzelem soha nem lesz igazi győzelem, fejezte be felhívását a Szentatya.
Próbatétel. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt első vasárnapjára.
Megszoktuk, hogy Jézus 40 napos pusztai bőjtjét követő eseményeket Jézus megkísértésének történeteként gondoljuk el. Így eleve vallási és erkölcsi összefüggésbe helyezzük azt, ahol Isten és a sátán küzdelmét, a hit és a hitetlenség, a jó és a rossz közötti választás drámáját, majd Isten a hívő bizalom és a jó győzelmét értsük alatta. Ezzel szemben már az események kezdete is szokatlan, hiszen Jézust rögtön a keresztelkedése után a lélek vezeti a pusztába, mégpedig azért, hogy a sátán próbára tegye. A görög peirazzó szó első jelentése ugyanis a próbára tesz, és csak a második, a kísért, megkísért. Ezek a próbatételek pedig nem csak Jézuséi, hanem emberi létezésünk alapvető kihívásai. Az első az éhség és a kenyér dilemmája. A második a teljességgel Istenre hagyatkozó bizalom és az oktalan, Istent kísértő vakmerőség feszültsége. A harmadik a hatalom és a gazdagság értelmének és rendeltetésének konfliktusa. Az éhség és a kenyér dilemmájában a próbatétel valódi lényege nem a kövek kenyérré változtatásának kérése, hanem az, hogy a sátán szándéka szerint Jézusnak saját Isten fiúsága igazolására és csak a saját éhsége csillapítására kellett volna szót fogadnia. Isten mannát adott a pusztában vándorló népének. Jézus képes volt megsokasítani az 5, illetve a 7 kenyeret, és 3-5 ezer embert jól lakatni vele. Imádságában arra tanított bennünket, hogy mennyei atyánktól kérjük a mindennapi kenyeret. A hálaadással megtört eukarisztikus kenyeret végül saját testének, jelenlétének hordozójává tette, hogy az élet kenyerével tápláljon bennünket. Jézus tudta, hogy a mindennapi kenyér és az Isten igéje utáni éhség, meg a belőlük fakadó élet nem csak a tisztes megélhetés rendjébe illeszkedik, hanem az üdvösséget is szolgálja. De azt is tudta, hogy aki az élet próbatételein a kísértőnek bizonygatja saját kiválóságát, és csak testi szükségleteinek kielégítésére, jólétének gyarapítására használja minden erejét, az elbukik, annak a szíve kővé dermed. A teljességgel Istenre hagyatkozó bizalom és az oktalan vakmerőség próbájában is helyt áll az üdvözítő. Nincs szüksége arra, sem most a pusztában, sem a kezdeti lelkesedés után egyre több elpártoló követő láttán, sem a Getsemáni kertben szétfutó tanítványok okán, sem végső agóniájában a kereszten, hogy atyára hagyatkozó végtelen bizalmát látványosan akárki előtt demonstrálja. Távol áll tőle minden szemfényvesztő attrakció. Csodáit az emberek szenvedésének megszüntetésére, bűneik megbocsátására, Istennel való kapcsolatuk kiteljesedésére teszi. Mivel tudja, hogy a jótettek is félreérthetők, és az emberek hajlamosak csak a saját pillanatnyi szükségleteik és érdekeik horizontján mozogni, ezért sokáig titoktartást kér. Feltámadása után is csak azoknak jelenik meg, akik szerették, és akiket erre érdemesnek tartott. Atyába vetett bizalmát tanítványaira hagyja, hogy éljenek vele és benne. Aki megmarad ebben a ragaszkodásban, az nem kér látványos igazolást, földhöz ragadt bölcsességet és csodajeleket, az nem kísérti Urát és Istenét. Aki a bizalom és a vakmerőség dilemmájában helytáll, azt Isten angyalai hordozzák, és nem ütik őbe a lábát. Aki elbukik, az maga lesz a botrány köve és a botlás sziklája. A harmadik próbatétel a hatalom és a gazdagság értelmére és rendeltetésére vonatkozik. A sátán az evilági hatalom és gazdagság ígéretével teszi próbára az emberfiát és bennünket is, hiszen a birtoklás, elismerés és a hatalom vágya bennünket is kísér és kísért. Jálics Ferenc a szemlélődő lelki gyakorlatról írt könyvében éleslátóan különbözteti meg ezeknek az én központú, altruista és Isten központú megélésének lehetőségét. Az én központú birtoklási vágy azt szeretné, hogy minden az övé legyen. Az altruista már tud ajándékozni. Az Istenre irányuló személy pedig egész önmagát ajándékozza Istennek. A dicséretben az egoista arra vágyik, hogy mindenki őt dicsérje és ismerje el. A másikra személyként tekintő ember már képes a dicséretre. A hívő lélek öröme pedig Isten dicsérete és imádata. A saját hatalmához kötődő ember jelszava ez. Legyen meg mindenben az én akaratom. Tettei csak a saját céljait szolgálják. A másik személyi méltóságát tisztelő ember jó szívvel tudja azt is mondani, hogy legyen meg az, amit te szeretnél. Hajlandó a másik érdekében is erőfeszítést tenni. Az Istent szerető ember pedig így imádkozik. Legyen meg a te akaratod. Élete pedig Isten és a felebarát szolgálatában teljesedik ki. A lélekben szegények kincse és gazdagsága a mennyben van. Isten szolgái szabadok a saját szeszélyeiktől és e világ fejedelmeitől való függőségektől. Az Isten dicsőségét hirdetők maguk válnak Isten dicsőségévé, mert a szeretetben kiteljesedő örök élet részesei. A Jézust a pusztába kísérő lélek, létünk és életünk próbatételeiben bennünket sem hagy el. Ezért imádkozzuk a mi atyánkban, hogy ne vigy minket a kísértésbe, aminek valódi értelme, hogy ne engedd, hogy próbatétel életünket elbukjuk, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Mert nem az enyém vagy a miénk, hanem Istené az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagy Böjt első vasárnapjára próbatétel címmel. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.